A vonal túlsó felén pedig itt van velünk Simon Péter, a Bolyai Társulat főtitkára, illetve az ELTE természettudományi karának stratégiai dékán helyettese. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önt és a hallgatókat is.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Amiért beszélgetünk, az az, hogy perceken belül kezdődik a matematika érettségi, ami hát én nem tudom, legalábbis én már régen voltam középiskolás, még régebben érettségiztem, nekem egy kicsit ilyen mumus volt. Amivel kezdenénk, hogy hogy látja most a matematika oktatását? Megfelelőnek tartja, vagy adott esetben elférnének némely reformok a rendszerben?
Hát nehéz erre válaszolni, mert a Bolyai Társulat vezetéseként mi nagyon sok kiváló matematika tanárral találkozunk, sőt a legkiválóbbakkal, tehát úgy érezzük, hogy ők kiválóan tudják tanítani a matematikát. Természetesen az egész népességet nézzük, biztos sok embernek vannak a matematika tanulásról nem pozitív élményei, ezt teljesen meg tudom érteni, tehát biztos lehetne javítani. Másrészt, mint ELTE-s, a tanárképzésben aktívan részt veszünk, és ott is nagyon igyekszünk, hogy a most kilépő hallgatók már úgy adják át a matematikát a diákoknak, hogy az sokkal fogyasztóbb legyen, mint ahogy esetleg az én korosztályom, vagy egy-két későbbi korosztály megkapta. Tehát a reformok is fontosak lehetnek, de azt hiszem a legfontosabb a tanárnak a személyes hozzáállása, a személyes meggyőződése. Talán leginkább azt emelnénk, hogy mennyire szereti a gyerekeket, és mennyire szereti a matematikát, és ez a legfontosabb.
Be lehet vinni egy kis viccet, vagy egy kis oldott hangulatot a matematika oktatásba? Vannak erre lehetőségek, vagy módszerek?
Igen, mindenképpen lehet. Hát én magam egyetemen tanítok, tehát ez nem olyan órú, mint a közoktatás. Azt hiszem, ha megkérdeznék az én hallgatóimat, akkor a viccekről tudnának mesélni sokat, de a közoktatásban is nagyon oldottá lehet tenni. Most azt hiszem egy nem olyan régi megközelítésre a tanításnak, nem csak matematikában a játékosítás, vagy angolosan mondják egy gamification-nek, hogy mindenféle témakört és tananyagot lehet játékosan tanítani. A matematika az különösen olyan, amit sokan azt gondolják, hogy az tulajdonképpen játék. Vannak ilyen érdekes, jópofa feladatok, amiken a gyerekek szórakozásból gondolkoznak. Tehát nem azért tanulják, mert meg kell tanulni a megoldó képletét a másokkal jelentnek, hanem azért, mert ezt szinte játékként élik meg, és ez hát egy jó tanár és egy jó tananyag felépítés segítheti, hogy szinte szórakozásból tanuljon valamit.
Alapvetően ugye ez egy gyakorlati tudomány, legalábbis ezt mondják róla, és hát rengeteg esetben előkerül, ugye az ember kiállít egy számlát, akkor áfát kell neki számolni, ha mondjuk nem teszi meg helyette a program, de legalábbis ellenőrizni érdemes. Ugye vannak távolságok, magasságok, térfogatot lehet számolni, ellenőrizni. Ezek mind-mind segíthetnek mondjuk a gyerekeknek, fiatalabb korosztályoknak, hogy megszeressék ezt a tudományt?
Én nekem a szórakozáson és az örömszerzésen kívül a matematikának a legfontosabb szempontja a hasznossága és a gyakorlatiassága. Ez persze először, amikor az ember találkozik vele kisiskolás korában, nem rögtön látszik, bár nagyon szépen lehet akár az elebi számolást is, mint egy áfa számolást mondjuk a százalékszámításnak adni mindig gyakorlati feladatokat. De azt is el szoktam mondani, hogy a matematika egy épület, ami épül több száz éve, sőt több ezer éve épül a matematika épülete, és ez egy olyan épület, ami a többi tudománytól eltérően alulról építkezik. Tehát nagyon nehéz átugrani szinteket úgy, hogy az alacsonyabb szinteket nem sajátítom el. Tehát ha mondjuk megnézzük esetleg a biológiát vagy a fizikát, sok minden olyan volt az évszázadok során, amit már nem tanítunk. De a matematikából tanítjuk még azt is, amit a görögök tanultak, a háromszögeket, vagy az egyszerű számelméletet, és nem nagyon lehet elkerülni, bár erre próbálkozások vannak, és most a mesterséges intelligencia korában meg különösen is megkérdezünk bármit, arra az AI válaszolni fog valamit, és mi meg lehet, hogy semmit sem tudunk az alapokból, és mégis tudunk választ adni egy kérdésre. Ez most nagyon nagy kihívás a tanításnak is, és a matematikának is, hogy ez hogyan fog alakulni, és a következő generációk ezt hogy fogják feldolgozni, hogy az alapokat esetleg nem tanulják meg. egyelőre mindenkit megtanítunk számolni, pedig van számológép már évtizedek óta, de kérdés, hogy ez hogyan fog változni.
Nekem van egy ilyen személyes élményem is, amikor még középiskolásként egy zenekar tagjaként adtunk egy rögtönzött koncertet az iskolában, és a matematika tanárom, akivel híresen nem voltam jóban, odajött és gratulált, és azt mondta, hogy hát ő nem is gondolta volna, mert hogy a matematikának és a zenének mennyi köze van egymáshoz.
Így van, ez egy különös kapcsolat, és akár híres matematikusok és zenészek esetében, akár mindennapi emberek esetében is lehet látni, hogy a kettő között van kapcsolat. Itt hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy a Bolyai Társaságnak van egy online folyóirata, az a címe, hogy Érintő, és ebben több olyan cikkünk is megjelent már különböző szerzők tollából, akik pont ezt a kérdést feszegették, hogy függ össze. A nagyon régi görögök is visszamenve, a harmónia az, ami mind a kettőn megjelenik. A számok között is, és a zenében is, de aztán ennek sokkal több vonatkozása van, amit most hirtelen nem tudnék kifejteni, de sokszor van, hogy valaki a zenében jó, és matematikában is jó, összefügg a kettő valóban.
Ma reggel már beszéltünk a reggeli monitorban a Számolás joga című filmről, ez ugye arról szól, hogy az első amerikai űrutazásnál hát gyakorlatilag hölgyek segítenek kiszámolni a NASA-nak azokat a röppályákat, amin aztán az űrhajó halad, remélem, hogy helyesen használtam a kifejezéseket.
Így van, igen. Nagyon szeretem azt a filmet, egy kiváló.
Ez egy
kiváló film.
Tényleg kiváló alkotás, több szempontból is. A kérdés az lenne, hogy a gyengébb nem képviselői között is sokan vannak, akik szeretik a matematikát és elmélyülnek benne?
Igen, abszolút így van. Sokszor mondják azt, hogy a matematika, fizika, természettudományok az inkább ilyen fiús téma, de egyáltalán nincs így. Hát két dolgot hadd mondjak, az egyik az, hogy ma mondjuk egy matematika szakos évfolyam az ELTE-n, az fele fiú, fele lány nagyságrendileg, ha bemegyek a terembe, akkor úgy van, mint bárhol az utcán, fele-fele. A másik pedig, hogy azt szoktam elmondani, és elnézést, hogy most megint megemlítem, hogy nekem 4 lányom van, és minden 4 kiváló volt matematikából, és azaz szoktam illusztrálni, hogy a legkisebb lányom az érettségén, ő orvos lett már, azóta 100%-os érettségit írt, mert a többieket, hogy hát valahogy túlszárnyalja, már nem volt több pont, már mindenki 90-valahány fölött volt, és ő már megírta a 100%-os, tehát nagyon jó tud lenni. Az más kérdés, hogy egyik sem akart matematikus lenni. Tehát hogy az, hogy valaki egész életében képletekkel foglalkozzon, az lehet, hogy nem olyan vonzó, akár fiú, akár lány, és más szakmát válasz, de nagyon jók a lányok. Egyébként van matematika lánydiák olimpia is, azt is hogy a társulatunk tervezi, ahol csak lányok szerepelnek, de nem tudnék mondani semmi különbséget a két nem között ebben a tekintetben.
Hogyha már a képletek számolása szóba került, és mondjuk valaki azon gondolkodik épp most az adás hallgatása közben, hogy matematikusi pályára lép, vannak még olyan területek ebben a tudományban, ahol a kutatásnak jelentősége lehet, vagy a fejlődésnek?
Hogyne, igen. Hát én, hogyha középiskolásokkal beszélek, és fontolgatnak ilyesmit, akkor mindig megemlítem, hogy a nagy pénzügyi cégek, akiket most neveket talán nem kell mondani, azok Budapestre telepítettek kutatóközpontokat. Mégpedig azért, mert ezek a pénzügyi cégeknek a matematikai alkalmazás nagyon fontos. Tehát kiváló matematikusok, fizikusok, mérnökök, informatikusok dolgoznak ott, és azért is telepettek Budapesten némelyik, hogy minden az itt levő kiváló szürke állományból találjanak munkatársakat. Tehát most ez egy nagyon fejlődő terület, egyébként van az ELTE-n egy ilyen, hogy biztosítás és pénzügyi matematika mesterszak, ami pont erre képez, és ez nem csak alkalmazza a matematikát, hanem fejleszti is, tehát kutatnak és új eredményeket hoznak. Hát mondjuk egy ilyen tőzsdei ügyletben a nagy cégek egymással versenyeznek, és olyan algoritmusokat fejlesztenek, amelyek 10 meg 105 másodpercek alatt tudnak valamit kiszámítani, mert ezen múlik, hogy valaki hogy tud a tőzsdén szerepelni.
Illetve hát, ha jól tudom, akkor a biztosításnál is lehet jelentősége ugye az aktuáriusnak, aki összerakja magát a képletet, ami alapján dolgozni lehet.
Így van, az aktuáriusnak is, és ez nem csak egy képet összerakása, hanem itt is vannak utazási részek, mert újabb és újabb szempontok merülnek föl. Hát akár ha az ember vásárol egy telefont vagy laptopot egy áruházban, akkor ajánlanak biztosítást, és akkor viszonylag komplikált kiszámítani, hogy milyen összegért ajánljanak biztosítást különböző kategóriákban. És ebben van egy ilyen úgynevezett valószínűségi megközelítés, tehát hogy milyen statisztikai gyakorisággal, milyen fajta hibák hogyan következnek be, és ennek az adat elemzéséből lehet viszonylag jó biztosítást kötni. Hát a cég számára jó, gondolom a vásárló számára is valamennyire kedvező.
A végzős hallgatóik az egyetemről el tudnak helyezkedni, tehát jó a hírük a magyar matematikusoknak a világban?
Így van, nagyon, nagyon jó, sőt kiváló a hírük. Mikor én végeztem a 90-es években, akkor még nagyon sokan kutatói pozíciókat kerestek külföldön, tehát egy külföldi egyetemen ma is így van, hogyha ha megtudják, hogy Budapesten matematikát végzett valaki, akkor az nagyon jó kapat állást, de most nem a kutatói állások a tipikus, akik végeznek. Azt mondanám, hogy a 90% az különböző vállalatoknál helyezkedik el. Ez lehet egy ilyen nagy cég, amit az előbb említettem, egy pénzügyi cég, de lehet egy startup, ahol általában algoritmusokat fejlesztenek, illetve hát most ugye a mesterséges intelligencia az olyan sok helyen kerül elő, és az tulajdonképpen mind matematikai és informatikai kihívásokat jelent. Tehát azonnal elhelyezkednek. Hát tulajdonképpen már hallgatóként is majdnem mindenki, vagy nagy többség már dolgozik valahol egy vállalat.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben önök Simon Pétert hallották, a Bolyai Társulat főtitkárát és az ELTE természettudományi karának stratégiai DKH helyettesét. Tanár úr, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és hát nagyon szép napot és eredményes hetet kívánunk önnek. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen, minden jót, viszont hallásra!